Áldás, békesség! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Nemes Hajnalt, Juditot a hozzátartozói oldalról, illetve Klár Glória pszichológust hallhatjuk a Ráckeresztúri drogrehabilitációról. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorunkban megszokott módon a függőségekről fogunk beszélni, de most egy kicsit a másik oldalt szeretnénk körüljárni, mégpedig a hozzátartozói oldalt, úgyhogy a kedves vendégeinkkel majd ezekről fogunk beszélgetni. Szeretettel üdvözöllek benneteket, és hogyha egy picit bemutatkoznátok, tehát csak annyit, amennyit magatokról el szeretnétek mondani a hallgatóknak, és akkor belecsapunk a témába.
Én egy édesanya vagyok, azért vagyok itt, mert a gyermekemet ugye érinti ez a probléma, és igazából, ami engem a leges-leges legjobban érdekel, hogy hogyan tudnék neki úgy segíteni, hogy az egy igazi segítség legyen. Tehát, hogy valóban ne tovább problémát jegeljük, illetve azt tartsuk életben, hanem hogy igazán hogy tudnánk segíteni mi hozzátartozó szülők és az egész család abban, hogy az illető tényleg meg tudjon küzdeni ezzel a gonddal, és ki tudjon belőle keveredni.
Köszönjük.
Én pedig Klár Glória vagyok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én pszichológus vagyok, a Ráckeresztúri drogterápiás otthonban dolgozom, és körülbelül egy olyan 5 éve foglalkozom függőkkel, illetve a hozzátartozóikkal, különösen a tinédzser ellátásban, de azért felnőttekkel is van tapasztalatom. Úgyhogy én leszek még itt, így hát ha kicsit a segítségükre este.
Az utóbbi időben nagyon sokat beszéltünk a függőségekről, de elsősorban ugye a függők oldaláról, tehát hogy egy pár hónapja már nem volt téma ugye a hozzátartozóknak a problémái, már pedig ugye nagyon szoros kapcsolatban van egyrészt a függőkre nézve is, tehát itt ez a hatás, kölcsönhatás az nagyon-nagyon szoros, úgyhogy úgy gondolom, hogy Judit kérése az nagyon sok a kérése és kérdése is, hogy ebben hát valamennyire tudjuk megtámogatni, vagy ha kell, akkor ezekre a kérdésekre hát valami rálátást, támogatást tudjunk nyújtani. Hát akkor csapjunk bele a közepébe, én úgy gondolom, hiszen a műsoridő az elég rövid, úgyhogy nem is húznám itt a szót, hogy igazából mi az, ami neked, Judit, a legnagyobb nehézséget jelenti? Tehát egy picit felvázolnád azt, hogy neked igazából te hogy kerülsz kapcsolatba a függőséggel?
Hát a leges-leges legnagyobb nehézséget az okozza, hogy az ember ugye borzasztóan szereti a gyerekét. És a szeretet az olyan, úgy alapul a szülői szeretet, az anyai szeretet, ösztönösen az ember. Nyilván, hogyha meglátja, hogy bajban van a gyerek, akkor próbál neki segíteni. És az a nehéz arra rájönni tulajdonképpen, amikor már a segítségnek vélt dolog tulajdonképpen nem segítség, hanem már ártás. Tehát engem mindig a gyakorlati oldala érdekel igazán ennek az egész kérdésnek, hogy hol van az a pont tulajdonképpen, amikortól fogva már igenis azt kell tudni mondani, hogy nem erre, arra, amarra, és hogy mire, konkrétan mire. Tehát ugye az élet dobja elő a helyzeteket, és hogy az adott helyzetben mit kell igazából tenni, hogy most mondok ilyen konkrét példákat, hogy például ugye valahol lakik az illető, nyilván a lakását fenn kell tartani. Nyilván ennie kell, ugye? És így tovább egy csomó szükséglete van. És ahogyan látja az ember, hogy először is amíg észreveszi, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy amíg észreveszi, amíg nagy nehezen el tudja fogadni, hogy hú, mekkora baj van, és tényleg ez a baj. Akkor, hogy mi az, amiben el kell kezdeni konkrét lépéseket tenni, hogy na, akkor ezt most nem, ezt nem, ezt nem, ezt nem, azért pont, mert szeretlek. És elfogadni azt, hogy ugye ez nyilván a nem tetszésével fog találkozni, és utálatos lesz, és undok lesz, és nem fog szeretni, és haragudni fog, és agresszív lesz.
Így van, és egy konfliktus fog generálódni ebbe a helyzetbe, ami azért általában senkinek se kellemes.
Tudjuk konkretizálni egy kicsit a helyzetet, csak hogy a hallgatók jobban értsék, hogy egyrészt, hogy pontosan mikor is találkoztál ezzel a függőséggel, és hogy ez téged hogyan érint. Csak hogy egy viszonylag konkrét helyzetet tudjunk körüljárni, ha nem probléma.
Igen, egyáltalán nem. Hát tulajdonképpen én nekem A középső fiam az, aki a leginkább érintett ebben a dologban, és ő már középiskolás korában elkezdte csinálni ezeket a dolgokat. De akkor még csak ugye olyan lájtosabban, meg még nem is nagyon vettem észre, tehát, és abból ki is tudott jönni szerencsére egy nagyon jó párkapcsolattal, meg fölvették az egyetemre, stb., tehát sikerélménnyel, és akkor azt is hittem, hogy jaj, de jó, hát ez egy kamaszkori dolog volt, és hú, túl vagyunk rajta. Nagyot lélegeztem boldogan, és ugye mentünk előre. És aztán utána az egyetemi évek alatt egy másik párkapcsolat kapcsán, illetve ki tudja azon kívül is, valahogyan megint depresszióval keveredve, tehát mindenféle mentális problémával keveredve jött elő újra ez az egész függőség, és olyannyira, hogy hát teljesen odáig jutott, hogy gyakorlatilag semmit nem tudott csinálni. Tényleg már semmit. Tehát nem tanult, nem dolgozott, és igazából hát akkor aztán teljesen szembesülnöm kellett a kemény problémával, tehát azzal, hogy itt már valóban hát valamit tenni kell, ezt nem lehet hagyni. Mindenképpen segítségre szorul ő is, és én is, meg tulajdonképpen az egész család, mert ugye az egész család belevonódik érzelmileg ebbe az egész dologba.
Igen, hát nem lehet ugye kívül maradni azért hozzátartozóként ezekből a helyzetekből. Tehát, hogy nehéz ilyen általános szabályokat mondani, de azért amit így tudnék mondani, hogy azt megnézni, hogy az ő életkorához képest ő hol tart az életében, a felelősségvállalásban, és hogy annak megfelelően kezelni. Mert hogy azért sokszor látom, hogy nagyon sok olyan feladatot átvállalnak, vagy visznek még tovább a szülők, amit már réges-régen a fiúnak, vagy a gyermeküknek kellene, hogy a saját életében elkezdeni tudni felelősséget vállalni, lépéseket megtenni, és aztán valahogy ez így nagyon el tud csúszni olyan szintig, hogy tényleg már, tehát hogy 20-30 éves emberekre mosnak, főzik nekik a vacsorát, tényleg ilyen mama hotellé tud átalakulni ez a dolog, és hogy ugye a függő viselkedésnek meg része, hogy nagyon jól is tudnak erre játszani, vagy erre manipulálni a függők, hogy persze ők kapják meg mindezt, ami szükséges, úgyhogy közben ne nagyon kelljen érte tenni, vagy maximum egy kis érzelmi kártyát bedobok néha, és azzal valahogy elérem ezeket a dolgokat, de hogy talán így a kulcs szó az a felelősségvállalás, hogy abban ő hol tart az életkorának megfelelő szinten, vagy nem, akkor így annak megfelelően próbálni meg az elvárásokat, vagy a felé való viszonyt megalapozni, hogy most akkor hogy is állunk, hogy miért így élsz még, vagy mi az, ami miatt nem állsz a saját lábadra, mi az, ami miatt problémád van azzal, hogy ellásd magad, vagy hogy vidd az életed. Tehát, hogy tulajdonképpen ő kell, hogy szembesüljön azzal, hogy valami nem jó. Tehát, hogy amíg megkap mindent, addig nem fog ezzel szembesülni, ugye?
Tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy igazából a szülői oldalról, a hozzátartozói oldalról az lehet egy támogatás, hogy a korának megfelelő felelősségvállalás irányába tereli az egyént, hiszen ha nem, akkor valójában pont a felelőtlenséget, az éretlenséget tudja megtámogatni, ami ugye nem cél, hanem megrekeszti az egyént ebbe a folyamatba. De Judit, nagyon érdekes, amiközben ugye beszélgettetek, én itt hallgattalak, és rengeteg gondolat suhant át és fogalmazódott bennem. Ugye arról beszélsz, hogy szeretet. És akkor felmerült bennem, hogy hát igen, de vajon a függő kit szeret? Mert hogy kapja a szeretetet, de valahol, mint hogyha ebből sem táplálkozni igazán nem tudna, sem visszaosztani, mert hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a szeretet megsokszorozódik bennünk, aztán kiáramlik, és az milyen jó, mert akkor így a kapcsolatokban ebből tudunk táplálkozni, de hogy valahol a függőnél ez a szeretet szó, mint hogyha valahol eltűnne, vagy kérdés, hogy akkor most kit, vagy mit szeret tulajdonképpen.
Igen, és ez is különben egy nagyon nagy segítség, amikor erre rádöbben az ember.
És hogy én akkor milyen szeretetet támogatok?
Igen, 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 hogy igazából az a nagyon fontos szerintem, hogy legalábbis én azt vettem észre az én életemben, az én tapasztalatom az, amikor a gyerek, a pici gyerekkel kapcsolatban is ugyanezt köszön vissza, hogy őt nagyon szeretem, de amit csinál, azt nem szeretem, és nem is akarom, hogy azt csinálja. És valahogy ezt tudatosítani benne. Legalábbis én úgy éreztem, hogy akkor történt mindig egy pici előrelépés, amikor ez eljutott hozzá tőlem. Tehát határozottan ki tudtam fejezni, hogy tényleg nagyon szeretlek, és azt szeretném tenni, amivel igazából segítek neked. És ezért, és ezért, és ezért nem adom most meg neked ezt, és ezt, és ezt. Mert nagyon szeretlek a viselkedésedet, amit most csinálsz, azzal nem értek egyet, nem is akarok benne részt venni, és egyáltalán nem akarok hozzá asszisztálni. Mert rossznak tartom, úgy gondolom, hogy neked is nagyon rossz, nekem is nagyon rossz, és mindenkinek a családban nagyon rossz. És valahogy ez, mintha ez segítene egy kicsit, amikor eljut hozzá. Ugye attól függ, hogy milyen állapotban van.
Igen.
Ezt szakmai szempontból is mondhatjuk, hogy ez egy jó irány, hogy ugye a személyiségnek több része is van, és a viselkedés az a személyiségnek egy kisebb szelete, egy pici szelete, és hogy mondhatjuk azt bizonyos részeire, például a viselkedésre, hogy ezt nem szeretem, ez nem jó neked, nem jó nekem, ezért én ezt nem is támogatom meg, azt a részedet a személyiségednek. Azokat szívesen megtámogatom, ami nekem is jó, neked is jó, viszont erre, hát ahhoz erősnek kell lenni, ugye a hozzátartozónak, meg érettnek, meg ugye nyilván ez a fajta megtámogatás a szülőknek is, hozzátartozóknak fontos, hogy ebbe ők is megerősödjenek, megértsék, hogy nem unblock van, hogy szeretem vagy nem szeretem, hanem azon belül is van, amit szeretek, és igen, lehet olyan, amit nem szeretek, és amire nemet kell mondanom, meg nemet is kell tudnom mondani.
Igen, és hát ugye az a legnehezebb kérdés, hogy a szülőnek miért kell érzelmileg az a helyzet, hogy ő mégis úgy viszonyul hozzá, mint hogyha még gyerek lenne, vagy miért kell még mindig az, hogy ő gondoskodjon róla, tehát hogy egy kicsit így meg kell, hogy a szülő is vizsgálja saját magát, hogy ő számára mi az, ami miatt fenntart egy ilyen rossz helyzetet, vagy úgymond továbbra is egy olyan szeretettel szereti, vagy olyan viszonyulással a gyermekét, ami nem biztos, hogy jó neki már hosszú távon, sőt valószínűleg, hogy csak árt vele. És ezt a legtöbb szülő egyébként tudja, meg érzi, csak az adott helyzetekben mégiscsak fölülírja, ugye a régi reflexek, meg hogy nem akarom elveszíteni, félek, hogy elveszítem az ő szeretetét, vagy hogy félek valami. Általában ez tényleg így van, hogy ez az elvesztés, vagy hogy ez kicsit ez a, ugye, hogy kirepül a fészekből, és akkor már nem lesz senkim, vagy akkor megszakad ez a kapcsolat. Egy kicsit így talán az életben való tovább lépéstől is félnek sokszor mind a szülő, mind a gyerek. Én azt látom, hogy egy ilyen már rosszá, majd hogy nem, egy kicsit ilyen képjen élve, ilyen megposhat állapotot tartanak fenn inkább, azért, mert ez valahogy megszokott, kényelmes, meg hogy ez volt régen, és már tudják, hogy tovább kellene lépni, de valahogy nem megy. Mert már ez senkinek se jó egyébként, ez a helyzet. Tehát se mind a hozzátartozó, mind a függő szenved ebben a kapcsolatban így már.
Tehát, hogy mindennek van egy másodlagos haszna, még akkor is, hogyha abban nagyon szenvedünk. Sokszor merül fel egyébként az a kérdés, hogy ugye a félelem kapcsán, mert hát persze nagyon hangsúlyos, és joggal hangsúlyos, hiszen ugye itt nem én irányítom már a szülő a gyereket, maximum nem engedem, hogy azt a korának megfelelő felelősséget ellássa, vagy abba belenőjön, de hogy valójában ott a félelem, hogy elveszítem, de én már nem tehetek semmit, mert ő eldöntheti, hogy milyen veszélyes helyzetekbe sodorja magát. Ugye, és én próbálom megóvni, mint egy kisgyereket, holott ő már nem kisgyerek, és nem is engedi, csak bizonyos helyzetekbe, ugye ő eldöntheti, hogy milyen helyzetekbe engedi, hogy őt kisgyerekként kezeljék, és milyen helyzetekben tudja ő azt mondani, hogy na bocsi, hát én már azt csinálok, amit akarok. Tehát ebbe is nagyon sokszor látom ezt a szerepváltásokat, amit a szülők vagy nem tudatosítanak, mert nem is észre se veszik, hogy valójában ez is a játék része. Erről mit gondoltok?
A félelem az egyik legfontosabb része ennek az egésznek szerintem. Tehát, hogy fél az ember attól, hogy ja Istenem, a mi családunkban, a olyan családunkban, ahol mindenki becsületes, az apukám, az anyukám, a nagyszüleim, mi milyen rendes család vagyunk, és lám-lám, most mi történik, milyen borzasztó dolgokat csinál a gyerek, és ugye nagyon súlyos vonzatai is vannak ennek, ugye már börtön, és így tovább, tehát rettentes, vagy lehetnek ugye rossz esetben, és akkor az ember azt mondja, jaj, Istenem, csak nehogy ez előforduljon, ez nálunk nem fordulhat elő, jaj, ne tartozzon senkinek, inkább kifizetem, csak mert mi milyen rendesek vagyunk, és így tovább. Nekem nagyon nagy segítség volt, amikor arról beszéltünk egyszer, hogy van a család, annak vannak tagjai, és ugye tagja a függő gyerek, és tagja vagyok például én is, és hogyha ő tartozik valakinek, akkor az az ő tartozása, és nem az én tartozásom. Ezt is tanulni kell. Ezt is tanulni kell, de nehéz. Nagyon nehéz. Meg minden ilyen, hogy az ember fél attól, jaj, nehogy bajba keveredjen, nehogy ugye a poklok-poklát járja végig, és itt vár, ki szeretné, hogy a gyereke a poklok-poklát járja végig, hogy lesüllyedjen teljesen, és esetleg legrosszabb esetben öngyilkos legyen, vagy ilyesmi. Tehát ezektől mind a szülő borzasztóan fél. És akkor itt van, megint visszakanyarodunk arra, hogy és akkor hogy tud segíteni, és mi az igazi segítség, hogy fenntartja azt az állapotot, ami előbb-utóbb lehetséges, hogy sajnos ide vezet, vagy pedig megpróbál megbírkozni ezzel a félelmével, és elfogadni, hogy akkor most akkor én mitől is félek tulajdonképpen? Először attól félek, hogy nem fog szeretni? Hát, és akkor mi van? Akkor most nem fog szeretni, attól ő még nagyon szeret.
Na de mit jelent,
de most haragudni fog, ugye?
Ebből a nézőpontból akkor érdemes ugye megnéznem azt is, hogy mit jelent nekem a szeretet. Tehát, hogy a használat, mert kényelmes vagyok, mert ellátom és gyerekként kezelem bizonyos helyzetekben, amikor neki jó, a szeretet, vagy valójában kihasználás. Tehát ugye itt azért a szavak is rendkívül fontosak. Hangsúlyos volt maga a felelősség, ugye, hogy itt is együtt vagyunk, még mindig egy ilyen szimbiózisban, hogy az övé az enyém is, ugye, tehát ez a nagyon szoros szülő-gyerek viszony, vagy azt tudom mondani, hogy van, ami az enyém, és akkor felnőttként azért én felelős vagyok, de már nem úgy, mint szülő, mert ugye ez a leválás, ugye, amit te is említettél, Glória, hogy vajon megtörténik-e, és tudjam külön kezelni, különálló lényként, aki a tetteért már tud felelősséget vállalni, mert látja, tehát akár követheti a mintánkat is, hogy így is lehet élni, ahogyan mi élünk, de döntheti úgy is, tehát dönthet úgy is, hogy másként, de akkor annak nyilván más lesz a kimenetele. Te mit gondolsz erről?
Igen, én azt gondolom, hogy ez meglehetősen sok szinten egyrészt erről a kötődésről szól, hogy el tudom engedni a kezét, meg nagyon sokszor a kontrollról szól, átmerem-e adni a kontrollt, de hát kinek adom át, ennek a junkinak, aki egy este alatt elveri az összes pénzét egy buliban. Tehát, de hogyha nem adom át neki a kontrollt, akkor soha nem tanulja meg ő azt gyakorolni. És ennek nagyon szélsőséges példáit is láttam már, vagy találkoztam már olyan szülővel is, aki maga elment és megvette a gyerekének a kábítószert, és elvitte neki otthonra, hogy na, ezt legalább így szívd el, és ezt tudom, hogy mi van benne, akkor legalább olyat szívsz, ami tudom, hogy tiszta. Tehát, hogy idáig képes némelyik szülő elmenni, hogy akkor ő kontrollálja a helyzetet, igazából a gyereknek az életét is, aki már lehet, hogy közben nem gyerek egyáltalán. Tehát, hogy innen kellene valahova oda eljutni, hogy nincsen kontrollom az ő élete felett csak neki lehet kontrollja az ő saját élete felett, úgyhogy ha azt visszaveszi a kezébe. De amíg én ahhoz ragaszkodom, addig ő nem fogja tudni ezt visszavenni, ha csak nem olyan drasztikus lépésekkel, hogy ő maga lép ki a kapcsolatból. És egyébként az az érdekes, hogy tinédzsereknél lehet ezt megfigyelni, hogy vannak olyan esetek, vagy olyan családok, ahol meg lehet azt találni, hogy valahol ez a drogkarrier, vagy ez az induló drogkarrier, ez néha ilyen leválásra tett kísérlet, mert annyira erősen szorít a szülő, és annyira erősen ő szeret, vagy hát ugye ez itt szeretete, vagy milyen szeretet ez, hogy nem lehet máshogy kitörni belőle, csak valamilyen nagyon drasztikus, extrém módon. És sokszor ilyen helyzetek is vannak aztán, hogy amikor tényleg a szülőnek is ebben nagyon nagy része van, hogy kialakul egy ilyen függőség a családban. Aztán persze vannak olyan helyzetek, amikor ez nem ilyen egyértelmű, és nem feltétlenül a családdinamika a legmeghatározóbb, de azért elég sok esetben igen.
Tehát ugye ez egy társas játék valahol, és annyira nagyon megütötte a fülemet, amikor ugye arról beszéltél, hogy félelem, ugye meg akár ez a nagyon szélsőséges példa is, hogy mi a cél, hogy én valahogy ne féljek, csökkentsem a félelmemet, ugye annak való elkerülése, amitől félek, hogy bekövetkezhet, és ezért hajlandó vagyok még akár fenntartani is, holott mindvégig arra vágyom, hogy ez megszűnjön. Tehát, hogy ez akkor vajon kiről szól, rólam szól, hogy minél kevésbé féljek, vagy minél nagyobb biztonságom legyen, és megelőzzek valamit, amire valójában nincs ráhatásom, vagy csak így tudok, ahogy te is mondod, kontrollt szerezni, hogy akár megveszem, hogy az tiszta legyen. Illetve hát adott esetben, hogyha kifizettem a tartozását, hogy nehogy agyonverjék, és hát számtalan ilyen példát tudunk. A másik jelentős kérdés, ami szintén nagyon gyakori, amit feltesznek kérdésként, ez elsősorban az, hogy jó, de beteg. Hát ő nem tudja, tudattalanul teszi, szerbefolyása alatt van, ugye, tehát nem ő irányít, akkor nekem muszáj, ugye, visszatérve megint a kontrollról. És akkor ebbe való vergődés, hogy hát akkor most így hagyjam magára szegény beteget, ugye, és akkor itt kezdődik megint az újabb kör. De egy pillanatra megállnék, és bemondanám még egyszer a telefonszámot, hogy akinek van ehhez kapcsolódó példája, megélése, akkor bátran hívjon bennünket, mert akkor annál színesebbé tudjuk tenni, és annál jobban tudunk talán segíteni. Tehát a 061-es 374-0904-es telefonszámra várjuk a betelefonálókat és kérdéseiket. Na visszatérve, nem tudom, mennyire emlékeztek a kérdésre, ez a beteg vagy nem beteg, vagy akkor most hogy kell bánnom vele megint kérdéssel? Gyerekként, betegként, felnőttként?
Ez is sokszorosan súlyosbítja a szülőknek a helyzetét, mert jaj, szegény, lehet, hogy örökölte a hajlamot, meg júj, beteg, meg van ilyen problémája, meg olyan, meg szorong, meg akkor ugye azt próbálja oldani, és így tovább, és így tovább. Szóval rengeteg sok kifogás van, rengeteg, amit úgy fel tudnak hozni, vagy felkínálnak a viselkedésükkel ezek a gyerekek, hát akkor is ugye, ha már felnőttek. És hát akkor a szülő persze kétségbe esetten töpreng, meg a múlton lehet emészteni magunkat a végtelenségig, hogy mikor milyen hibát követtünk el mi magunk, meg a másik szülőtárs, meg a nagypapa, a nagymama, az egész család, a második kapcsolat, párkapcsolat, nevelőszülő, és itt van. Rettentő sok alkalom van arra, hogy az ember emészte magát, és hogy aggódjon, ugye emiatt is, hogy na hát szegény, azért került ilyen helyzetbe, mert én és X és Y és Z mennyi hibát követtünk el, és akkor ezáltal is ugye felmentést adunk.
Kell,
és akkor igen, és ha nem is kell bűnhődnünk, de hát a nagy szomorúságban egy kétségbeesésben fetrengünk mi magunk is, hogy te jó ég, akkor most jó, a múlton már nem lehet változtatni, de hát akkor most már elrontottuk, akkor most már mi lesz, és lehet ezen egyáltalán javítani. Szóval ez egy rettenetes állapot tulajdonképpen.
Ezt szoktam mondani a hozzátartozóknak, akikkel beszélgetek, hogy a lehető legrosszabb tanácsadó, vagy tanácsadók az ilyen kis helyzetekben, amiket talán említettél az elején, hogy na most mit kellene tennem, amikor mondjuk elvárja, hogy tegyünk meg érte valamit, hogy a legrosszabb tanácsadók az a bűntudat az egyik, a másik meg a sajnálat. És hogy olyan értelembe vett sajnálat, hogy jaj, mert szegény, és akkor ezért, hogy mennyi rossz dolgon ment keresztül, és ezzel is nagyon benne lehet valakit tartani egy ilyen tehetetlen helyzetbe, amire aztán jól lehet anyagozni, vagy inni, vagy akármi. És hogy ha ő tényleg beteg, akkor menjen orvoshoz, vagy akkor jutassuk egy megfelelő intézménybe. De az, hogy attól, mert ő beteg, vagy nem beteg, vagy attól, mert ő sajnálni való, vagy akármi, benne tartjuk egy ilyen helyzetbe, vagy részt veszünk abba, hogy ő egy ilyen életmódot tudjon élni amiatt, azzal megint csak ott vagyunk, hogy nem segítünk. És a másik meg ez a bűntudat, amit nagyon gyakran látok, hogy önostorozásban, és tényleg egy ilyen bűntudatos mocsárban vannak beleragadva a szülők, hogy azért, mert azt tették régen, és hogy az hogyan járulhatott hozzá a gyerekük függőségéhez. És azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek legtöbbségében ez valós, hogy tényleg tettek olyan dolgokat, amik nem voltak jók a gyereknek, tényleg lehettek olyan élmények, amik traumatizálóak hatottak rá, stb. Persze van olyan is, hogy ez nem feltétlenül igaz, vagy nem olyan súllyal, mint ahogy azt a szülő érzi, de legtöbb helyzetben tényleg van ilyen. De hogy ez kinek segít most?
Bocsánat, egy picit megszakítanánk, mert jó. Betelefonál, úgyhogy.
Jó.
Halló, halló! Halló, halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm, Andrea vagyok, és most merült föl ugye az a kérdés, hogy hát, hogyha beteg az illető, akkor menjen orvoshoz, de hát nem fog menni, hiszen ő nem érzi, hogy beteg. Én tudom, hogy mi a helyzet. Nálam van a gyógymód, de ő nem akarja, köszöni szépen. Tehát ez egy olyan rókafogtat suka helyzet, ami megoldhatatlan.
Igen, tehát akkor, ha jól értem, a kérdésed az lenne, hogyha nem érzi magát betegnek, ugye, tehát, és akkor innentől kezdve én mit tehetek, ugye, hozzátartozóként, akár szülőként, hogy akkor most én beugrok egy orvos szerepébe, és akkor orvosként kezelem, mert én tudom, hogy beteg, miközben ugye ő nem. Tehát itt megint úgy gondolom, de ez csak az én véleményem, és kíváncsi vagyok Glória véleményedre, hogy ez megint a felelősségvállaláshoz hogyan kapcsolódik. Tehát, hogy vagy elbírom viselni a szenvedést, ami vele jár, és fájdalmat, mert nem vagyok beteg, ugye, és akkor bírjam elviselni. Ez az én véleményem. Vagy pedig kérjek segítséget, de azoktól, akik ebben hitelesek, és akik erre megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. De még egyszer mondom, ez az én véleményem. Te mit gondolsz erről? Mi a te tapasztalatod?
Hát igen, az, hogy helyette nem akarhatjuk a gyógyulást. Vannak olyan eszközök, de amik segíthetnek azért abban, hogy ő hamarabb tudja azt elfogadni, hogy el kell mennie, vagy segítséget kérjen, de hogy mindegyik arról szól, hogy ő neki fel kell azt ismerni, hogy bajban van, és segítséget kell kérnie, vagy legalábbis elfogadnia. Tehát, hogy helyette nem fogjuk tudni megoldani az ő életét, vagy döntést hozni a feje fölött, vagy nem tudom, kényszer gyógykezelést alkalmazni, vagy hasonlók. Valahogyan őt kell szembesíteni azzal, hogy amerre tart az élete, az bizony vagy a temető, vagy a börtön, vagy hasonló helyekre fog vezetni.
Hol van az a pont, ha jól értem Andreát, azért valahol ez is benne van a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor már azt mondom hozzá tartozóként, hogy most már olyan helyzet van, ugye vészhelyzet van, amikor viszont most már muszáj belépnem, ugye, és akkor már muszáj a másik oldalról is, a szakmai oldalról is segítséget nyújtsanak, mert ugye ez is a játék része, sokszor azt tapasztaljuk, hogy a szakmai oldal azt mondja, hogy jó, megint behozta, de mit csináljak, hát hisz ő nem beteg, ugye. Tehát, hogy itt hol van, tehát ti mit vallottok, vagy van-e ilyen nézőpont, hogy mi az a pont, vagy mik azok a pontok?
Hát biztos, hogy nagyon egyedi, de hogy azt mindenképp mondanám, hogy egy saját önvédelem is kell, hogy legyen. Tehát ahol már hozzátartozóként nekem át kell lépnem olyan határokat, ami tényleg az én biztonságomat, életemet, egzisztenciámat, stb. Veszélyezteti, akkor az már semmiképp nem jó, se nekem, se annak, akinek ezzel próbálok segíteni. Tehát, hogy mit adok fel azért, mert ő függő, és hogy én ebben segítek neki, tehát... Szerintem itt valahol ezt, tehát hogy védenünk kell magunkat mindenkinek, és nem csak a függőt, hanem a függőnek a hozzátartozója is a saját életéért tartozik elsősorban felelősséggel, és igenis kell védenie magát, én úgy gondolom.
És hogyha valóban beteg, mondjuk a függő, mert ugye ez elképzelhető, akkor ilyen esetben... fordulhatunk orvoshoz mi magunk, vagy kérhetünk segítséget kifejezetten.
Hát ha elfogadja,
ez egy nagy kérdés különben, hogy elfogadja-e.
De ha nem fogadja el, akkor nincs beteg, ugye? Tehát annól nagyon sokat körüljártunk ezt az egyetemen, ezt a témát, ezt a beteg témát, ez egy nagyon ilyen vesszőparipa volt, és nagyon egyszerű választ kaptam, aztán vagy megnyugtat benneteket, vagy nem nekem, akkor az megnyugtató volt, hogy beteg az, akit az orvos betegnek titulált. Tehát ahhoz el kell menni orvoshoz, és a beteg, az orvosnak rá kell írnia, hogy beteg. Tehát ez most feltehetőleg jogilag van így, de valójában valamilyen szinten tényleg így van, mert én otthonról láthatom, hogy nincs jól. De attól ő még nem lesz beteg. És hogyha azt mondja, hogy nem vagyok jól, de annyira nem vagyok rosszul, hogy segítséget kérjek, akkor a kérdés az, hogy én mit tehetek szülőként, miközben ő már felnőtt? Vagy a gyereket megfogod, elviszed, kész. Beteg, menni kell, az én nyugalmam is fontos, a te egészséged is fontos, megtehetem. Ugye, és ez pont egy olyan megrekedt állapot, amikor ő itt dönthet úgy, hogy ő felnőtt. Köszöni szépen, elmondom, hogy rosszul vagyok, meg is mutatom, ha kell, de amikor odalépnének és segítenének, hogy na akkor gyere, menjünk, akkor ő úgy dönt, hogy hát ezt itt már nem.
Igen, és előfordulhat, hogy az orvos azt mondja, hogy ő beteg, és mégsem gyógykezelteti magát, nem akarja. Ő elutasítja a gyógykezelést, elutasítja a gyógyszereket, mert azt mondja, hogy ez bizony nem, nincsen rá szüksége.
Sajnos lassan véget ér a műsoridőnk, tehát csak elbúcsúzni tudunk, de én ígérem, hogy még futunk egy-két kört ezzel kapcsolatban, hogy végigjárjuk ezt a témát, mert olyan vége járhatatlan és nagyon-nagyon hasznos. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, Andreának a betelefonálást, és köszönöm a technikusnak és a telefonos lelkigondozónak a jelenlétét. Áldás békesség.
Én is köszönöm. Áldás békesség.
Köszönjük szépen.
A függőségről mindenkinek perceiben a Függő kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetők Nemes Hajnal és Dobóczky László voltak.